A Talmud Ketubot traktátusának 94-es lapja következik, és a 93-as lap végén a Misna egy olyan speciális esetről írt, ahol egy férfinek 4 felesége volt, és a férfi meghalt. A 4 feleség pedig jön az örökösök vagyonából behajtani a ketubájuk követelését. Ugye a 4 feleség ebben az esetben, a Misnának ebben az esetében nem egyszerre, hanem 4 különböző dátumon lett az illető felesége, és ezért érvényesül a dátum szerinti elsőbség elve, tehát a legkorábbi feleség hajtja be először a követelését, aztán a második, aztán a harmadik, aztán a negyedik. A Misna arról beszélt, hogy minden feleség esküdt tesz a következőnek, a sorban következőnek, hogy valóban semmilyen módon, még részlegesen sem volt korábban a ketubája kielégítve, és ezért nem nyugtalanul rövidíti meg a sorban következő feleséget azzal, hogy csökkenti a örökséget, amiből a ketubákat be lehet hajtani. Ugye a Misna úgy fogalmazott, hogy az első feleség esküdt tesz a másodiknak, a második a harmadiknak, a harmadik a negyediknek. Tanak Káma szerint a negyedik nem tesz esküt senkinek. Ugye ő már az utolsó a sorban, tehát neki nem kell esküt tenni ebben. Nánas viszont azt mondta, szembehelyezkedve a Misna első véleményével, a Tanak Kámával, hogy igenis, a negyedik is kell, hogy esküt tegyen. Semmilyen okunk nincs arra, hogy ő előnyben részesüljön, csak azért, mert ő az utolsó a sorban. A kérdés, amivel most foglalkozni fogunk a következő részben, az az, hogy tulajdonképpen mi az elvi oka, az elvi háttere Tanak Káma és Ben Nánasz vitájának. Azt mondja a Talmud, hogy Maike Miflegi, miről szól a vitájuk? Amar Shmuel, kegoyin shenimtzes achas mehem sadeh she'eino shelo, yubebal chayv meuchar shekodem kava kemiflegi. Shmuel szerint a következő a vita alapja. Kiderült, hogy az egyik ingatlan, amiből a korábbi feleség, az egyik korábbi sorban korábbi feleség behajtotta a ketuba követelését, az valójában nem is a férjé volt, tehát jogosulatlanul hajtotta be rajta a követelést, így módon ő most ismét előáll igénnyel, és a kérdés az az, hogy most ő elmehet-e a negyedik feleséghez, aki sorban a követeléseivel, az ő követelése sorban későbbi, mint az övé, és elveheti-e tőle azt, amit a negyedik feleség a negyedik feleség behajtott a vagyonon. Tehát még egyszer, ugye tegyük fel, hogy az első behajtotta a saját követelését, a második is behajtotta, a harmadik is behajtotta, a negyedik is behajtotta, és már nem maradt semmi. Majd ezek után kiderült, vagy már nem maradt elég, vagy tehát nem, nagyon kevés maradt, vagy semmi. Majd ezek után a harmadik, aki behajtotta egy adott ingatlanból a követelését, az hoppa marad, mert kiderül, hogy az az ingatlan, amiből behajtotta a követelést, az valójában jogosulatlanul volt a férjé, nem is a férjé. Tehát azt elveszi tőle a jogos tulajdonos. Ő most akkor megint előáll egy követeléssel. Elmehet-e a negyedikhez, és mondhatja azt, hogy nekem jár ez az ingatlan, hiszen időben én előbb vagyok. A kérdés itt tulajdonképpen az, hogy egy későbbi követelés ugyan alapból, a priori, lehatchila, később sorolódik, mint egy előbbi követelés, de ha mégis úgy alakult, hogy egy későbbi követelés behajtottak egy előbbi előtt, akkor az érvényes behajtás vagy sem. Abban az esetben azt mondom, hogy nem érvényes behajtás, akkor a harmadik elveszi a negyediktől a földet. A harmadik elveszi a negyediktől a földet, és ilyen értelemben nincs mit esküt tenni a negyediknek a harmadik felé. Ha pedig azt mondom, hogy az ilyen az érvényes, akkor a harmadik hoppon marad, de annyit azért követelhet a negyediktől, hogy a negyedik tegyen esküt csak úgy, mint a korábbiak, hogy valóban nem volt korábban már a ketubájának a követelése kielégít. Tánakama szavár, másik a velői gava, tehát a misna első véleménye Tanakama azon állásponton van, hogy a negyedik ilyenkor oda kell, hogy adja az ingatlant a harmadiknak, tehát nincs miért esküt tennie. Benána szavár, másik gava, gava, benána szerint viszont amit ő már behajtott, az behajtottnak számít, tehát a negyedik nem kell, hogy odaadja a harmadiknak ezt az ingatlant, viszont esküt azt mindenképpen tennie kell. Ez ugye akkor Smuel magyarázata arra, hogy miről szól a vita. Miről szól az a vita, hogy kell-e esküt tenni, vagy sem. Hát tulajdonképpen egy sokkal mélyebb vita van itt, mint az eskütétel. A vita az az, hogy egy ilyen speciális esetben a negyedik feleség jogosan megtarthatja-e azt, amit már behajtott, vagy elveszti azt, mert oda kell adnia a harmadiknak. Nachman amara rába várabuha, de kulálni másik gavelői gava. De Nachman szerint nem erről szól a vita, mert ebben az esetben mindenképpen a negyedik elveszti azt, amit behajtott, és azt oda kell, hogy adja a harmadiknak, és mégis ez a kérdés, hogy kell-e esküt tennie, miért? Sem a tachszifke miflegi. Az itt a kérdés, hogy tartunk-e attól, hogy a földet nem gondosan fogja kezelni ez a negyedik, tekintve, hogy tudja, hogy nem sokára oda kell adni a harmadiknak, ezért lelakja, lepusztítja a földet, és az eskü arról kell, hogy szóljon, hogy nem lakta le, nem pusztította le a földet. Már szavarhányan sem a tachszif. Az egyik vélemény az az, már bennán az véleménye, hogy tartunk attól, hogy le fogja amortizálni a földet, és ezért esküt kell, hogy tegyen. Már szavarlaj, ha sinan sem a tachszif. A Tanakám azt mondja, hogy ettől nem tartunk, és ezért nem kell esküt tennie. A bája már, de a bájak sisebb, inkább a tehát akkor itt tulajdonképpen két magyarázat volt, de mindegyik magyarázat az első kettőből az azon az alaptézisen alapult, hogy egy olyan esetről beszélünk, amikor a harmadik feleség által behajtott ingatlanról kiderült, hogy az jogosulatlan volt, és ő megy a negyedikhez, hogy elkérje tőle azt, amit a negyedik már ő utána behajtott. A bája véleménye viszont egy más, teljesen más magyarázat. De a bája sisei köben álljuk. A bája szerint az öreg a bája mondása az, ami vitatkozik Tanakáma és Bennánasz. De tanni a bájak sisa, hogy a szöjjim samrük döjli, mencechlőj meg tannim. A kérdés a következő. Alapból az a kérdés, hogy amikor valaki behajt valamit a örökösökön, egy hitelező jön, és behajt valamit az örökösökön, így az özvegy is egy hitelező ebben az értelemben, és ő behajt valamit az örökösökön, akkor esküt kell, hogy tegyen, hogy korábban ez a hit, ez a követelés nem volt behajtva. És ami nem egyértelmű az az, hogy ez csak a kiskorú örökösök felé kötelesség, vagy a nagykorú örökösök felé is kötelesség. A bájak sisa, az öreg a bája azon az állásponton volt, hogy ez a nagykorú örökösök felé is kötelesség, pláne a kiskorúk felé. És pontosan ez a vita tárgya, mint annak Kámesben Nánosz között. Tanakáma ezt nem fogadja el, de Nánesz pedig elfogadja. De Nánesz, ha ezt elfogadja, akkor azért mondja, hogy a negyedik nőnek is esküt kell tennie, mert az első három nő az egymás felé tesz esküt elsősorban, de a negyedik nőnek is még az örökösök felé esküt kell tennie, hiszen ő, amit behajt, azt már az örökösök is elvesztik, tehát az örökösök felé mindenképp esküt kell tennie. A Tanakáma szerint a nagykorú örökösök felé nem kell esküt tenni, nem fogadja el azt, amit a bájak sisa mond, és ezért mondja azt, hogy itt már a negyedik nőnél nincsen eskütételi kötelezettség. Amrán funna hani tre achive tre sutfi, iszleud hani iszleud dina behad behade chad. Funna a következő esetet írja le. Ez az eset az első látásra nem ránézésre nem kapcsolódik a mi témánkhoz, de a végén látni fogjuk, hogy hogyan próbáljuk mégis összekapcsolni a mi tematikánkkal. Tehát volt két testvér, vagy két társ, üzlettárs, akiknek van valamilyen közös vagyonuk, és valamilyen vitájuk van egy felperessel. Most a két társ, vagy a két testvér közül az egyik elmegy, perbe megy, részt vesz a bírósági eljárásban, és az ő kárukra, az ő kárára, illetve kárukra dönt a bíróság. Akkor loj maci idach le meimar lé, akkor a másik társ, aki nem vett részt az eljárásban, nem mondhatja a felperesnek, hogy nekem semmi közöm hozzád. Elesli huszé avad, mert ebben az esetben az ő társa, vagy az ő testvére, az az ő küldetésében, megbízásában is járt el a bírósági eljárásban, őt is képviselte, és ilyen értelemben ő már nem mondhatja azt, hogy nyarag úgy, de semmi közöm ahhoz, ami itt köztetek volt. Ikle Reb Nachman Szura és Reb Nachman Szura. Most történt egyszer, hogy Reb Nachman Szurába érkezett, se jellau ki haj gávna, máj. És megkérdezték tőle, hogy na, valóban ebben az esetben mi a halaká, valóban így van ez? Amar lejú, erre a következőt mondta nekik, azt hiszen, azt mondja, nézzétek meg a mi mistánkat. Most kapcsolódik ez a téma a mi mistánkhoz, mert mit mond a mi mistánk? Hári sajnán is beiszles nél, és nél, és lisz, és lisz, és lisz, és lisz, és lisz, és lisz, és lejtani. Nézd meg, hogy mit mond a mistánk, hogy a négy nő, amikor esküdtesz, az első esküdtesz a másiknak, a másik a harmadiknak, a harmadik a negyediknek. De például az nincs írva, hogy az első esküt kell, hogy tegyen a harmadiknak. My time, miért nem? Mert tulajdonképpen a második, a harmadik, meg a negyedik nő olyan, mintha társak lennének, és azzal, hogy a második fogadta az elsőnek az esküjét, azzal a harmadik és a negyedik nevében is járt el. Tehát látjuk, hogy valóban akkor ebben az esetben is igaz az előbbi mondás. Tehát, hogyha a társak közül egy valaki részt vett az eljárásban, akkor nem mondhatja a másik társ azt, hogy elnézést, nekem semmi közöm ez az eljáráshoz, mert az ő megbízásából volt ott a társa. Azt mondja, Talmud, mi, Dami? Azt mondja, tehát ezt nem lehet összehasonlítani a két esetet. Tehát a társak közül az egyik, amikor részt vesz egy ilyen eljárásban, azt nem lehet összehasonlítani az eskütétel esetével, amikor az első nő esküt tesz a másodiknak, és azzal felmenti magát az alól, hogy a harmadiknak, meg a negyediknek is esküt tegyen. Miért nem lehet a kettőt összehasonlítani? Haszam suhole echod, suhole mea. Ott ugye, amikor az első, vagy a mi misnánkban, amikor az első egyes számú nő esküt tesz a kettesnek, akkor az ugyanaz a tartalma az eskünek ugyanaz, mint a száz nőnek tenni az esküt. Mert mit mond az esküben? Hogy ő még nem kapta meg a ketubájának a követelését, vagy annak akár egy részét sem. És ilyen értelemben mindegy, hogy kifelé teszi ezt az eskü tartalma nem változik. Ha-ha, viszont ebben az esetben, amikor egy eljárásról van szó, akkor a társ vagy a testvér, a már, azt mondhatja, illu anna ha vajé, hogyha én ott lettem volna, te én ninat fej, akkor egy sokkal erősebb, vagy sokkal jobb érvrendszert tudtam volna felhozni. És azzal, hogy nem voltam ott, a társam vagy a testvérem nem képviselt engem, tehát lábvarim, bádvarim didiát, de neked semmi között hozzám, és ezért elutasíthatja az ítéletet. Lejámran el a iszébe massza. Most mindez mikor mondjuk? Akkor, hogyha ez a társ vagy a testvér nem voltak a városban, amikor az eljárás történt. Ával iszébe massza, ibajon leule misze, ha viszont a városban volt, akkor később nem mondhatja azt, hogy elnézést, de a társam vagy a testvérem nem képviselt engem ebben az eljárásban, Mert akkor, ha valóban így gondolta volna, neki is jönnie kellett volna, és részt kellett, vagy kivette, ki kellett volna, hogy vegye a részét az eljárásból. Azzal, hogy ezt nem tette meg, ezzel tulajdonképpen bizonyítja, hogy elfogadta az eljárást, és a testvérét, illetve a társát az ő megbízottjának tekintette. Tehát akkor összefoglalva, mégiscsak az jön ki, hogy nincs igaza a Rav Hunának, és ebben az esetben mondhatja azt a testvér vagy a társ, hogy látvál dvarim didiát, hogy neked semmi közöm hozzád, nekem semmi közöm hozzád, én nem fogadom el azt az ítéletet, amit a társam vagy a testvérem részvételével hoztak. Oké. Egy új tematika következik. Itt már mi a helyzet akkor, hogyha két hitelezési okirat egy napon született, egy dátumban rajta. Tehát ugye normál esetben egy követelés, egy korábbi követelés, egy korábbi dátumú követelés elsőbséget élvez egy későbbivel szemben. Mi helyzet akkor, hogyha dátumban nincs különbség, mind a ketten ugyanazzal a dátummal szerepelnek. Shmuel Amar, Ráva Amar, Chaylkin. Shmuel Amar, Shudad Dayani. Ráva azt mondja, hogy ez esetben el kell felezni, és mind a két követelés azonos joggal lép föl. Shmuel pedig azt mondja, hogy Shudad Dayani, hogy a adott bíróság belátása a meghatározó. Ugye, ami azt jelenti, hogy ha látnak valamilyen okot arra a bírák, úgy ítélik meg, hogy valamelyik valószínű, hogy elsőbséget élvez, mint a másik, akkor azt annak ítélik. Léma ráv, de amár körülmény meír, de amár édek a szíme kárti, és mivel amár ke Rebbi Lazar, Amár Eidem Szíve Kárti. Miről szól ez a vita Ráv és Shmuel között? A Talmud megpróbálja ezt úgy magyarázni, hogy a vita egy másik vitával párhuzamos. Van egy vita a Gitin traktátusban a vállólevél kapcsán. Ugye, amikor a vállólevelet készítik, akkor kétszer is van szerepe a tanuknak, valamilyen tanuknak. Egyrészt a várólevél megírásakor, a várólevél, ami leírja az adott szituációt, a várólevelet aláírják a tanúk, másrészt, amikor átadja a férj a várólevelet a feleségnek, akkor ugyancsak ott vannak a tanúk, és látják, hogy a várólevél át lett adva. A kérdés a Talmudban az az, hogy édechasszim a kárti, hogy a válást magát mi hozza létre? Az aláírása a két tanúnak, az okirat aláírása a két tanú révén, vagy a két tanú, amikor látja, hogy át lett adva a get. Most azt mondom, hogy ha az aláírás számít, az egy vélemény, és a másik vélemény azt mondja, hogy az átadás számít. Ugye akkor a mi esetünkben is mondhatjuk azt, hogy talán Ráv, Rabbi Meir véleményét követi, hogy az aláírás számít. Tekintve, hogy az aláírás számít, nincs helye a Beis Din mérlegelésének, mert gyakorlatban az, amelyik előbb volt, az az okirat, amelyik előbb lett aláírva, az az érvényes okirat. Tehát ezért, mert nem tudjuk, hogy melyik volt előbb aláírva, hiszen mind a kettő ugyanaz a dátum van, ezért osszuk szét. Shmuel viszont az az álláspontom van, hogy szirakárti, mint amit Rabbi Lazar mondott a Gitin kapcsán, hogy az átadás az, ami érvényes, és ezért, ha tudnánk is, hogy melyik volt előbb aláírva, lehet, hogy átadva a másik volt előbb, és így csak tulajdonképpen be akarta csapni az elsőt az eladó, vagy a kölcsönvevő. És ezért van helye a a bíróság belátásának. Azt mondja, Talmud, laj, de kule álme, kerebbé lazar. Azt mondja, Talmud, nem. Mert lehet úgy is magyarázni, hogy tulajdonképpen az egész, mind a két vélemény is, Smuel is és Ráv is, az az ásponton vannak, hogy édei messzira kárti, hogy a átadás a lényeg, és akkor miről szól mégis a vitájuk? Valha be kalka mifligi, Ráv szabárha luka difa, Smuel szabásodat, de én a difa. Itt egyszerűen arról van szó, hogy ez a kérdés, hogy ennek ellenére mi az előnyösebb? Egy olyan vagyon tekintetében, ami kételyes, amivel kapcsolatban nem tudjuk, hogy kié, ott mi helyesebb felosztani a vagyont a két fél között, amikor biztos, hogy valaki jogosulatlanul fog kapni, a másik oldalról viszont az, akinek jár, az legalább részben jogosan ki lesz elégítve, vagy pedig a belátás a jobb eljárás, és akkor reméljük, hogy a jó belátás alapján mégis az fogja megkapni az egészet, akinek ez valóban jár. Mi macizmuk viszlél, Ráv kerebbél lazar, azt mondja, Talmud, várjunk csak, de hát akkor ez azt kéne, hogy mondjuk, hogy Ráv elfogadja Rábbi Lazar mondását, hogy az átadás a lényeg. A halmár Rábbi Huda, amár Ráv, a lachk Rábbi Lazar, megítén ki emlészek mély, de Smuel, amár Áv bestarsz, Miklál, de Ráv szabber bestarsz, laj. De nem lehetséges, hiszen történt egyszer, hogy Rábbi Huda azt mesélte, hogy Ráv azt mondta, hogy a halachá Rábbi Lezert követi, a Lazart követi a get kapcsán, és Smuel pedig ehhez hozzátette, amikor egyszer ezt elmondtam neki, hogy a többi okirat kapcsán is. Ugye ebből következik, hogy rá viszont az az ásponton van, hogy csak a get kapcsán követi a halaká Rabbi Lazart. Tehát a többi okirat így mondjuk követelés kapcsán nem. Ha viszont a többi okirat, tehát követelés kapcsán nem, akkor nem mondhatjuk itt, hogy rá az az ásponton van, hogy az átadás a lényeg, hiszen itt egy sima okiratról, nem egy get okiratról van szó. Ella, amikor várt a Ráv, kérem mérbe Smuel, kérem Lazar. Oké, akkor marad az az álláspont, amit eredetileg mondtunk, hogy Ráv Rabbi Meirt követi, és Smuel Lazart követi. Ráv azt mondja, hogy az aláírás a lényeg, és Smuel azt mondja, hogy az átadás a lényeg. És ezért mondja Ráv azt, hogy a felosztása jobb, Rabbi Lazar pedig, hogy a belátása jobb. Meisze és nincs tőle, hogy színbe mechod, hölkim. Azt mondja a Talmud, most nézzük meg Smuel véleményét. Van egy brájta, ami azt mondja, hogy a két dokumentum ugyanazon a napon született, két követelési dokumentum, akkor a követelést egyenlően osztják föl. Tiufta de Smuel, ez ugye Smuel álláspontjával totálisan szembe megy, ő ugye azt mondta, hogy a belátásra bízzuk. Amenek a Smuel halmenni revi méri, van de amlikere bi lazar, azt mondja erre neked Smuel, azt fogja válaszolni. Jogos. De ez a brájta, ez Rabbi Meir álláspontját követi, én pedig Rabbi Lazart követem. Így Rabbi Meir, azt mondja a Talmud, de hát várjunk csak, ha ez tényleg Rabbi Meirt követi, ez a brájta, akkor a brájta folytatása, im a széfa, kasszav le echodum asszal áhár, kasszav le echodum asszal áhár, le áhár, le áhár, az első asszal le kana. Akkor hogyan értelmezhető a misna, a brájta folytatása, hogyha valaki írt egy dokumentumot, mondjuk egy adásvételi dokumentumot, és ezt aláírta, de aláírták a tanúk, de utána gyakorlatban írt egy újabbat, és azt átadta már a dokumentumot az újabb vevőnek, akkor az újabb vevő az, aki azt megszerzi. Most ugye ebből mit látok, hogy az átadás a lényeg, így, ami mélyír, most, hogyha Rabbi Meir véleményét követni ez a brájta, a májkon, ha már édek a szimak kárti, akkor miért a későbbi fél az, aki megszerezni a földet? Rabbi Meir ugye az ásponton van, hogy az aláírás a lényeg. Tehát nem mondhatom azt, hogy ez a brájta Rabbi Meirt követi. Na most, hogyha ez így van, akkor Smuel magyarázata kicsit problematikus, hogyha valóban az a magyarázat, hogy ő Rabbi Lazart követi, ő pedig Rabbi Meirt követi, mert íme egy brájt, amelyik biztos, hogy nem Rabbi Meirt követi, és mégis az az álláspontom van, hogy föl kell osztani, és nem pedig a belátásra van bízva. Azt mondja, a Talmud Tanai, ez egy új magyarázatot kell mondanunk, és ez az új magyarázat az, hogy itt valójában Ráv és Smuel vitája egy korábbi már tanák közötti vitának a letükröződése. De tányvek a hamim, öim nüjach laikú, vagy kán amrum mási gyircással is jásze. Látjuk azt, hogy van egy vita azzal kapcsolatban, hogyha volt egy vagyonkezelő, aki kezelte valakinek a vagyonát, és nem tudjuk pontosan, hogy tulajdonképpen kié is ez a vagyon, akkor a bölcsek azt mondták, hogy osszák föl a vagyont, és itt pedig Babilóniában úgy tanították, hogy amit a vagyonkezelő belátása szerint a helyesebb, úgy járjanak el. Akkor ebből mit látunk? Azt, hogy mégiscsak a vita már korábban is szerepelt, korábban is megvolt. Az egyik vélemény szerint egy ilyen kételyes esetben fel kell osztani, a vagyont a másik vélemény szerint pedig a belátásra van bízva. Talmud egy történettel szemlélteti ezt a kérdést, hogy melyik a helyesebb eljárás, és hogy mi alapján döntünk, hogyha egy napon született két dokumentum ugyanarra az ügyletre. De Rami Barháma kaszvinnitulinnihszul, Rami Barháma becáfra. Rami Barháma anyja reggel a fiára, Rami Barhámire írta a teljes vagyonát le. Úrta kaszvinnitulul, már ukva Barháma. Estére pedig a másik fiára, Ukva Barhámára írta a teljes vagyonát. Azt írám, hogy Barháma lökömény drávse is ez, Rami Barháma eljött drávse is ez, Ukva Benichsa. És ő neki ítélte valóban a teljes vagyont. Azt mondja, már Ukva lökömény dráv Nachmen, Ukva Benichsa. Erre már Ukva is eljött, de ő egy másik rabbihoz, Rav Nachmanhoz. Tehát ő is eljött egy rabbihoz, de egy másik rabbihoz, Rav Nachmanhoz, és Rav Nachman pedig neki ítélte oda a teljes vagyont. Tehát akkor itt az egyik fiúnak az egyik rabbi, a másik fiúnak a másik rabbi ítélte oda a vagyont. Azt Rav Seishes nekem érde Rav Nachman, amely my time, abad már hachi. Erre az egyik rabbi, Rav Seishes eljött a másik rabbihoz, és azt mondta neki Rav Nachmanhoz, és azt mondta neki, mi az oka, hogy így jártál el. Amelé, my time, avad már hachi. Akkor ő is visszakérdezett, és mi az oka annak, hogy te így jártál el. Amelé, de kadim. Én azt mondta, Rav Seishes, én azért így jártam el, mert övé volt a korábbi okirat. Hiszen reggel neki írta az anyja a teljes vagyont. Amelé, atöbülüsö lájmesz finnan, de kasz finnan sajsz. Mire azt kérdezte Rav Nachman, Rav Seishestől, és mit számít, hogy ő volt a korábbi? Hiszen egy napon születtek a dokumentumok, és az órákat csak Jeruzsálemben tartják számon. Mi vajon Jeruzsálemben lakunk, hogy ez egyáltalán számon legyen tartva az órák? Amelé, Elom már my time of idach, erre visszakérdezett tőle, na jó, de akkor maga mi alapján döntött úgy, ahogy döntött? Amelé is, Udadajadajoni, azt mondja, én a belátása, Bézdin belátása alapján döntöttem így. Ugye csak úgy, mint Smuel, aki azt mondta, hogy a belátása lényeg, és én úgy ítéltem meg, hogy már Ukva a második fiú, ő kedvesebb az anya szemében, mint az első, és valójában neki szánta. Amelé, annan nám is udadod olyan. Erre azt mondta, hogy Seishes, na jó, hát akkor én is a belátás szerint döntöttem. Amelé, hádadána, de jönna, umár, lávda jönna. Vajni, kar a lábetőri, az hachi asziszlej, asziszla. Azt mondta neki erre, Rab Nachman, de várjál csak. Először is az, hogy a Bézdin belátás alatt dönthet, ez csak egy olyan bíró teheti, aki egy avatott bíró. Én egy avatott bíró vagyok, és ezért ezt megtehetem. Te nem vagy egy avatott bíró, és ezért ezt nem csinálhatod. A másik pedig, hogy nem értem az érvelést. Akkor elkezdtük a beszélgetést, akkor nem erre hivatkoztál, hanem az időpontra hivatkoztál. Most meg hirtelen arra hivatkozol, hogy akkor látod, hogy az időpont az nem egy szempont, mert csak Jeruzsálemben tartjuk számon az órákat. Egy napon belüli két tranzakciónál, akkor most hirtelen azt mondod, hogy valójában a belátásra hagyatkozol? Oké, a következő történet is nagyon hasonló ehhez. Hanu Trey Stari de Asszolöke Meidráv Jézef. Volt két dokumentum, ugyanarra adásvételi szerző, és ugyanarra ingatlanra, amire a Jézef elé került. Hadhav kaszúv hamsöve nisszan. Hadhav kaszúv nisszan stáma. És ugye a két dokumentumból nem tudtuk, hogy melyik az előbbi, és melyik a későbbi. Az egyikben az volt írva időpontként, hogy Nisan hónap 5-e, a másikban pedig csak az volt írva, hogy Nisan hónap. Ami lehet Nisan hónap 5-e után, és lehet Nisan hónap 5-e előtt. Ukmere is szép láhú, de hamisében Nisan benne haszim. De a Jézsef úgy döntött, hogy az Nisan hónap 5-ére datált dokumentum az érvényesebb, és övé a ingatlan. Erre a másik visszakérdezett, és azt mondta, én akkor ezzel elvesztette? Én akkor veszteséget kell elkönyvennem? Erre azt mondta neki, hogy észrev, igen, sajnos neked van a gyengébb érved. Én a bár eszint is, hiszen könnyen érvelhetünk úgy, hogy amikor nálad az van írva, hogy Nisan hónapban, az akár lehet Nisan hónap utolsó napja, Nisan 29-e. Amelej, vinnichta, vinnimál, tirfa me ijar ve élech. Azt mondta erre az illető Rav Jósefnak, de jó, de akkor legalább ír nekem egy dokumentumot, hogy ijártól, tehát a Nisant követő hónaptól való dátummal behajthatom a káromat az eladón. Tehát ugye azokat a mondjuk ingatlanokat, amiket ijár után adott el, azokból mindenképp behajthassam azt a kárt, ami nekem ebből az egészből adódott, ebből a dupla eladásból. Amelé, jachnile meimerlach adbár hát beniszenát. Mert azt neki a részef, igen, csak egy kicsit probléma, mert az, akihez majd elmész, hogy rajta behajtsd a tartozást, hogy tőle elvedd azt a földet, amit ijár után vett a vevőtől azért, hogy behajtsd a követelésedet, vagy az károdat, az még azt mondhatja neked, hogy na jó, de lehet, hogy valójában te Nisan hó elsőjei dátummal vettél, amit vettél, és ezért tiéd kéne, hogy legyen a föld, és most akkor jogosatlanul hajtod be rajta a kárt. Májte hánté. Akkor mi itt a megoldás? Azok a szegény innen is, onnan is meg van lőve. Azt mondja, talmud nichtavu hasalátodi. Az, aki az Nisan hó 5-ei dokumentummal rendelkezik, és aki megkapta az ingatlan, az egy engedményezést írjon ennek a másiknak, és mondja azt, hogy ha én vagyok az, aki a későbbi dátumú, akkor ráengedményezem a káromat erre az illetőre, és így, amikor majd megy behajtani a már elidegenített földekből, ingatlanokból a kárát, akkor nem mondhatják azt, hogy valójában neked nem kell, hogy odaadjuk, mert te vagy a korábbi dátumú, mert ha én vagyok a korábbi dátumú, akkor valóban most nem a saját káromat, hanem ránk engedményezett kárt hajtom éppen be.